Isten igéjét a Lukács evangéliuma 8. rész 16. versétől a 18. versig a következőképpen találjuk. Aki lámpát gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszik, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, az adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy ez övé. Nagyon gazdag ez a rövid néhány vers, és nagyon mély jézusi tanítások vannak benne. Azt gondolom, hogy fontos a teljes összefüggésért látni azt is, hogy Lukács evangélista ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat a magvető példázatához illeszti, és szorosan összefügg gondolatisága a magvető négy felé hullajtott magjával, melyet a veteményesben szeretett volna előtetni. Valaki úgy fogalmazta, a magvető nagyon rossz hatásokkal dolgozik, mert 25%-os a teljesítménye. És azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog elgondolkodnunk azon valóban, hogy ugye a négy felé, az útfélre, a sziklák közé, a kövek közé hullott, és a tövisek közé hullott magok, melyek igazán csupán talán csak épp kikelnek, és elszáradnak, vagy a madarak viszik magukkal, és sok-sok minden oka van annak, hogy nem tud gyümölcsöt hozni, nem lesz gyümölcsöző az a mag, amit elvetette. Ezek után csak valóban a negyedik féle hely az, ami alkalmas arra, hogy ott valóban gyümölcs is teremjen, folytatása legyen annak, amit elvetette. Jézus a tanítványoknak kifejtés, most nem a magvető példázatáról szeretné szólni, csak az ehhez a gondolatisághoz kapcsolódó üzenetre szeretném a hangsúlyt helyezni, ahol arról olvasunk, hogy a mag az az íge magja. Az a Jézusi szó, az az üzenet, amely Istentől jön, és nekünk szól, amely meg tud mozgatni, amelynek folytatása van, vagy kellene, vagy kellene. Ezt a 18. versnek az első mondata amely elárulja, hogy mennyire szorosan kapcsolódik a magvető példázata ehhez a három vershez, utána a következő vershez, amikor azt olvasjuk, hogy vigyázzatok tehát, hogyan hallgatják. Mert nem a maga hibás, vagy a rossz. A hiba nem a magban. Még csak nem is a magvetőben. Nem az igében. Nem az Úr szavában. Nem az Úr Jézusban, aki elvettetett. Egyik énekünk mondja, hogy ő vettetett el közénk. Ő ma következő gyümölcsei vagyunk mindannyian, akik Isten a Golgotai kereszten adott oda értünk, vetette el az ő szántóföldjébe, az ő teremtett világába, rejtette bele ebbe a világ, hogy aztán mindannyian, nem csak 30, 60, meg 100 annyian, hanem sok millióan talán legyünk az ő halálának, életünk való halálának és feltámadásának gyümölcsét. Akik ebből élnek, akiket megérintett, akikhez elérkezett ez az üzenet, és akik befogadták tiszta és jó szívvel Isten igéjét, és magukévá tették azt. A mai igénk, az ige szakaszunk egy kicsit azonban tovább is visz bennünket. Lámpásról beszél, amelynek a hegyén kell állnia ahhoz, hogy világítson, hogy azok, akik ennek a fényére tájékozódni akarnak, azok láthassák azt. Van egy élményem, annak idején a vasúti szolgálatom idején kaptam hosszú-hosszú ideig megvolt egy mozdonylámpa. Még gőzmozdonyokra akasztották föl, talán ismerős volt. Ez a legrégebben petróleummal működött. Ugye egy petróleum lámpa volt tulajdonképpen. Aztán én elvittem ezt a lámpát egyszer cserkésztáborba is. És azt hittem, hogyha én kiakasztom oda, akkor a fény lesz, világosság lesz. De kiderült, hogy ez a lámpa annyira volt jó, egy irányba világított csak, de ott is gyengén, mert nem az volt a cél, hogy ő magnál, vagy a mozdonyvezető ennél a lámpánál reflektor szemmel lássa, belássa a távolságot, hanem hogy őt lássák. Tehát ez a helyzetjelző, mondanánk az autónál, ugye? Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog és tanítás ez, egy gyertyányi fény, egy mécses, egy petróleum lámpa, amely segít meglátni másoknak azt, aki vagyok, aki lettem, aki Krisztus által lettem. Az apostol úgy mondja, mert vagyok, aki vagyok. Ő tett azzá, ami még lettem. A lámpásnak viszont az a nagyon fontos szerepe Jézus szavai szerint, hogy a helyére kerüljön, ne legyen letakarva. Egy gyertyányi fény is hatalmas világosságot jelent a vakcsöpjén. Bizonyára tudják néhányan, hogy a fizikai mértékegység például egy gyertyafényi erősséget tart számon, és nem tudom hány gyertyafény kell, erősség kell bizonyos világosság szintekhez. Mert egy gyertyának is hatalmas fénye. Minél nagyobb a sötétség, annál többet jelent egy gyertyányi világosság is. Panaszkodunk sokszor, és most hagyj lépjek egyet, csak kitekintésül ide tovább. Hányan panaszkodunk, vagy panaszkodnak arról, hogy milyen nehéz, és nehéz világban élünk, és milyen drágaság van, és milyen feszültségek vannak, és mennyi fenyegettetésben élünk, külső fenyegettetésben is élünk. És elfelejtkezünk arról, hogy mi egy drága fényt kaptunk, testvére. Egy csodálatos világosság. Jézus a hegyi beszédben is használja ugyanezeket a gondolatokat, amellett, hogy máshol is beszél erről, ti vagytok a világ világossága. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, mondja ott, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyát. És én most bűnbánattal szeretnék először is ideállni, nem sikerült és nem sikerül mindig fénykedni, fény lenni. Bocsássa meg ezt nekünk az Úr. Állítsa újra helyre, tisztítsa meg, és tegyen arra a helyre, amire ő akarja, hogy legyen. Kerüljünk a lámpatartóba, a gyertyatartóba, hogy lássák, hogy fénykedjenek, hogy fénykedhessünk azoknak, akik körülöttünk vannak. És amikor ez nem így történt, bocsássad meg nekünk az Úristen, és legyen bennünk ez a vágy, hogy újra hagyjunk az ő fényének visszatükröződése. Ne takarodjon le, ne legyen letakarva egy edényre. Ne kerüljön rossz helyre, ahol nem látszik. Félre. Onnan könnyen elő lehet az áraló mindent venni. Lehet, hogy a gyertyatartókat vagy lámpatartókat ott tartották az áraló. De ne maradjon ott! Hanem kerüljön újra elő, és látszom meg ez az isteni tény, ez az isteni világosság ebben az összetűzésben is. Kerüljön a gyertyatartóba. Van egy itt is kiírt versem, hadd olvassam el Remények Sándornak egy gyermekkori élményének a feldolgozása, és az a címe, hogy lámpagyújtogató. Ugye tudjuk róla, hogy evangélikus lelkész költő volt, és a következő írja a gyerekkori élményéről. Egyszer volt, régen volt. Azt kérdezték tőlem, mi leszel kisfiam, ha nagy leszel? Lámpagyújtogató, feleltem én. A gyermek egyvigyű feleletén nevettek akkor szülők, ismerősök. Miért nem volt, én azt nem tudom. Nekem a csendes ember imponált, ki ballagott a hús utcák során, s amerre ment, világosság támadta nyomdokát. Csak felnyitott egy lámpvégű botot, egy lobbanás, és az ember főlehajtva az eszti csendben továbbadtatott. Csak ment tovább a sötétség felé, ám de mögötte diadalban égtek a lámpák, miket megnyitott keze. Egyszer volt, rég volt, hogy kérdezték tőlem, mi leszel kisfiam, ha majd leszel? Azóta sokat vívtam, verekedtem, azóta sűrűbb lett az éjszaka, és végül lámpagyújtogató lett. Legyünk lámpagyújtogatók. Az Isten helyünkre akar állítani, hogy világosságú legyünk azoknak, akik körülöttünk élünk. Ennek a világosságnak pedig igen nagy haszna van. Nagyon fontos, hogy miközben elég a gyertya, azon közben szolgáljuk. Szoktuk is mondani. Egészen a csonkig élő, égő gyertyák, hogy világítsanak, amit csak tudnak. Amit csak írnak. Az utolsó lehelet, hogy azok, akik ott vannak, akik körülöttünk élnek, akik a házban vannak, azok számára ez áldásodat. Látványossága lettünk a világnak, mondja máshol az apostol. Vállalod ezt a látványosságot? Megvallod? Mert ezt jelenti, hogy én világítani akarok. Csodálatos érete van ennek. Mert hogyha vállalom az Úr Jézust abban a környezetben, amiben élek, akkor majd ő is vállal engem. Ha megvallom őt, azt mondja, akkor ő is megvall majd az ő mennyei atya előtt. Nem csak az angolok. Mennyei atya előtt. Megvall. Vállal bennünk. Bizony. Olyan jó dolog, hogy ennek ígéretem. Ez nem valami kényszeres, belső erőről, amely arra kényszerít, hogy én mindenképpen mindenkinek gátlástalanul beszéljek Jézusról, nem. Hanem azt, hogy amikor eljön annak az ideje, mint hogy az ítéletkor majd eljön az idő a mi számunkra is, hogy ő vállaljon bennünket, amikor ott van az idő, amikor elválnak a dolgok egymástól, amikor láthatóvá válik az ocsú és a szem, amikor ketté válnak a személy, a magtól, akkor vállalom-e, akkor ott lehetek-e majd az Isten kezébe, és lehetek-e áldásul azoknak, akik körülöttünk élnek. Ahogy a feltámadott Úr szolgál, Jelenések könyvére gondolok, a gyertyatartó körül, ott jár, és szolgál azoknak a gyülekezeteknek, közösségeknek, akiket elér. És az Úr hatás körébe kerülni, a gyertyatartóban nem azt jelenti, hogy ott vagyok közel az Istenhez, ott vagyok közel Jézushoz, aki adott esetben figyelmeztet, aki óv, aki irányt ad az életemnek, aki bűnbánatra hív, aki a téveszménytől megszabadít, aki különböző magam gyártotta ideológiáktól, meg gondolatoktól felszabadít, szabaddá tesz, azokból kivezet. Mert a Mester szolgálatra hív bennünket. Úgy, hogy az első gyülekezeteket is figyelmezteti, óvja, távlatosan beszél hozzájuk. Mi lesz, ha nem ezt teszik, ha magukat gazdagnak gondolják, pedig szegények, látóknak holott magok, ugye emlékszünk rá, és kivezeti, és tágas térre állítja. Jézus jelenlétébe kerülni. Ezt is jelenti, hogy a gyertyatartóban vagyok. Hogy ott van a Mester, ott van a nagy lámpa nyújtott. Az ő jelenlétébe élni. A következő gondolat egy nagyon mély és nagyon sokat mondó gondolat, erről kicsit most kevesebbet fogok beszélni, de azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik szorosan a mai igékhez. Minden nap világra jön, minden kiderül. Nincs olyan rejtett dolog, amit ne tudódna ki. Nincsenek titkok az Isten országában. Nagyon kedves az én számomra a 139. Zsoltár, ahol ezt különös módon fogalmazza meg a zsoltárió. Ennek a pozitív oldalát, elszabadító jellegét, az Isten bevetett hitet és bizalmat élünk. Mert hogyha a tenger túlsó szélére szállnék, te ott vagy, ha letegszem, ha felkelek, ha el akarnék bújni, vagy el szeretnék tűnni, akkor is ott vagy. Te hordozol engem a tenyeredre. Hálás vagyok ezért a minden tudásért, hogy minden tudsz rólam, és ismersz engem. Olyan jó lenne ma nem menekülni az Úr előtt, hanem oda menekülni hozzá, mint a rosszat te kisgyerek. A szüleihez, az édesapa lábá köleli át, ugye, oda menekül, tudja, hogy valami rossz lát tett a tűzre, de ez a legjobb megoldás. Menekülj az Úrhoz, bátorítan. A lélek figyelmeztet, a lélek vezet, az Isten lelke jelen van az életünkben, akkor Isten gyermekei lehetünk. A római levél 8. rész 14. verse éppen erről beszél, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek a fiai. És ma itt előttünk áll, amiről már beszéltünk, hogy hogy hallgatjátok őt, jól gondoljátok meg. És erre épül ez az utolsó szakasz, ez a harmadik szakasz, amelyen foglalkozni szeretnénk egy kicsit. Vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok őt. És most egy kicsit más összefüggésben, mint ahogy a magvető példázatánál említettem, szeretném ezt az igét újra megeleveníteni egy kicsit. Az igét lehet úgy hallgatni, hogy Isten adja a hallásunknak is. Vannak olyan tanítások, hogy az ige hallgatásnak, vagy az ige hirdetésnek az etikája, vagy ige hallgatásnak az etikája. Tanítják a lelki pásztorokat sok-sok jó dologra. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy az Úr szavát az Úr szavának halljuk meg. Ne embereket lássunk magunk előtt, és néha talán nem is szól, csak ott legbelül az a hang, és amit hallottam, annak egy következő lépése az, ahogy az Isten nekem szól. De én azt az emberi dadogáson, emberi gondolatokon túl, azt az Isten hangot kell, hogy meghalljuk, ami csak nekem szól, mint az ő gyermekének. Aztán Jakab apostol arra figyelmeztet bennünket, hogy ne csak hallgatói legyünk az Isten igéjének, hanem megtartói is. Úgy hallgassuk, hogy annak következményei legyenek az életünkben. Annak legyen folytatása. Aztán Zsidókhoz írt levélben folytatódik. És hogyha ma az ő szavát halljátok, akkor meg ne keményedjetek. Meg ne keményítsétek a szívetek. Hanem hagyjátok, hogy az Isten fölszántsa a szíveteket. Fölszántsa a szívünket. És új vetés, új tábla vetessen el. Hiszen amiben ma élünk, az a kegyelemnek az ideje. Néhány kilométerre innen, és Robert testvére van utalt rá, háborús viszonyok vannak. Most egy kicsit messzebb vagyunk a háborútól, mint ahogy voltunk a 90-es évek elején, amikor én dombovári lelkészként hallottam a robbanásokat a szomszédországból. Horvátországból és Szerbiából. Menekültek, jöttek, és fogadtuk be őket. Ugyanúgy, mint ahogy ma teszi ez az ország. Én hiszem azt, hogy kegyelmi időt élünk. Egy olyan időszakot, amikor tudjuk jól, hogy vannak érdekcsoportok, akiknek az az érdekük, hogy ezt a háborút is még jobban kiszélesítsék. Fenyegettetésben élünk. De ez az idő a kegyelemnek az ideje is. A mi személyes életünkre nézve is a kegyelemnek az ideje. Nagyon egy képet azért, hogy ezekről a háborús viszonyokról azért, hogy mondjak, cukorgyárnak volt annak a családnak, akinek három generációt, illetve különböző családját fogadtuk be Kaposszekcsőn, és drága testvéreim, és hatalmas földjeik, és tudjátok, hogy mi kellett nekik? Hogy dolgozni tudjanak gumicsizmon meg esőkötben. És szereztem gumicsizmát meg esőkötben. Amikor az értékek valahol ide devalválódnak, eddig érdekle. kegyelmi időt élsz, kegyelmi időt élünk. Nem fenyegetve akarom ezt mondani, hanem inkább még örömmel, hogy ma még lehet, ma még szabad, mondja az egyik énekünk, borulj le a kereszt alatt. Ma még lehet az Úrral kapcsolatba kerülni. És egy különös dolog, imádkozunk, azért kértem a stadionban való ige hirdetésért is, imádkozásokért, bizonyságtételekért, döbbenetes dolgok fognak megtörténni. Előre láttam, hallottam, együtt voltunk, hétről hétre együtt imádkozunk. Nem is akarom elsütni a poénokat, talán csak egyet, egy abortuszból megmaradt 2 éves gyermeket fognak majd felmutatni. Hogy itt van. Átesett a dolgon, de még él. Valami csodálatos dolog, hogy Isten szólni fog hozzánk. Hiszem, hogy sokféle módon a kegyelemnek az ideje azoknak a bizonyítéka, és hogy egy stadionnyi ember hallhatja az Isten igéjét. És elmondtak, hogy jöjjék, hogy mondjam el. Nem lehet bejönni. Nincs egy talpalatnyi hely. Most azon gondolkozunk, hogy álló helyek legyenek a küzdőtérre. És akkor még 2-3 ezer ember még befér. Valami különös dolog és sokan érzik. Ma még lehet, ma még szabad. És a végére néhány gondolatot hagyd mondjak el, arra a különös gondolatra, amely itt előttünk áll, és kicsit talán láttam az interneten egy kérdezőt, valaki mesélje el, vagy mondja már el ennek az igének az értelmét, mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy neki van, vagy hogy az övé. És kérdezte az kérdezőt, de hát valaki válaszoljon már, mondja el. És akkor nagyon gazdag volt ez a, nem is tudnám most elsorolni azt a 100 féle választ, amit erre a kérésre adtak. Kérem, hogy olvassák el, keressenek rá, mert nagyon, nagyon érdekes és sokféle választ adnak erre. Mert igazságtalannak érezik a dolog. Emberek, nem? Hogy akinek van, ha ezt testi értelemben, fizikai értelemben gondoljuk, ezt a jézusi gondolatot, akkor azt látjuk, hogy ez egy igazságtalan dolog. Akinek van, az még kap, és akinek nincs, akkor még az is el lesz véve. Hát ez igazságtalanság, nem? Ez emberi mértékkel mérve igazságtalanság. Milyen jó dolog azonban tudni, hogy Jézus nem arról beszél, hogy nyílik az olló testvéreim, és a szegényebbek még szegényebbek lesznek, a gazdagabbak meg még gazdagabbak lesznek. Jézus nem erről beszél itt. Tudjuk jól, ugye ez a világi képlet, ahogy ez működik tulajdonképpen, és ez az, ami fölkavar, és ami bennünket szembeállít talán saját magunkkal is. Sokan kezdik el mondani, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a szeretet. Ről való beszél. Mindenképpen vagy a hitről való beszél. Vagy a háláról való beszél. Jézus igényre való reakció. Vegyük az egyiket, a szeretetet. Mert hogyha az ember elkezd szeretni, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egyre szélesebb körben fogják igényelni a szeretetét. Mert az a szeretet lehet az Isten szeretet. Az a jótett, az az igyekezet. Aki pedig ne egyre nagyobb lesz a szükség a szeretetre. De aki nem szeret eléggé, az mégis él. Nem tudom, ugye? Annyit adok, amennyit kap.
Sőt, már számítok is arra, hogy ha ezt teszem, akkor ezért majd mennyit fogok kasszírozni. De aki nélicskén, annak egyre kevesebb lesz. De ha bátran és gazdagon árad az Isten szeretete az életünkből, akkor csodákat fogunk átélni. Ehhez kapcsolódik talán az, hogy ha valamit elkezdünk megköszönni az élet, abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Hálásak tudunk lenni valamiért. Tessék végig gondolni. Ha tudjuk megköszönni azt, hogy amink van, azért hálásak vagyunk. Köszönjük meg, hogy ezt és ezt és ezt adtad. Az ilyen ember talán még a legnyomorultabb helyzetében is látja, hogy neki milyen van. És tud hálát adni. Erre egy alap példa volt, emlékszem, hosszú évtizedeken keresztül szolgálatunkban többször hallottam, egy mondjuk hegyi pásztor. Vagy egy perui hegyi pásztor. Tud hálát adni. Azért, amilyen van. Akkor az egyre több lesz. Megköszön, meg tudja köszönni az Úrnak, akkor még többet fog kapni. Még több dolog miatt lehet majd hálás. Ha azonban örökké elégedetlenek vagyunk, annak mi lesz a következmény? Az örökös elégedetlenségét. Annak az lesz, hogy gyakorlatilag semmilyen nem lesz a végén. A semmilyen. Mindaz, ami van, az nem tudja értékelni. Mert nem adott, még ha még oly gazdag is, ha nem ad érte hálát, ha nem tudja azt elfogadni örömmel, még azt is megengedem, hogy élvezni azt, amit kapott, ha nem tudja ezt, akkor semmi nem elég. Nem lesz elég semmi. Az is elvétetik tőle, amilyen van. És befejezésül a beszéljünk még a hitről egy kicsit. Tulajdonképpen, ha a hitet nem használ, amit kaptam, hiszen a hite azt mondja, hogy a hit az az Isten ajándéka. Az Isten kegyelmi ajándéka. Tőle kaptam. Hanem elnyugom. Tessenek gondolni a talentumos szolgára, aki a kapott talentumot elásta. És azt mondja a végén, hálátlan, mert nem élt vele, annak javai nem tapasztalta, nem élt el. Uram, itt van, amit van. Adtam, adta. Ennyi. Miközben lehetett volna vele szolgálni, egy életen keresztül élvezni annak javait. És amikor az Úr elé állunk, akkor azt mondani, Uram, ennyi adtál, és még ennyi van hozzá. Ugye? Valahogy ilyen a hit. Szaporodik. Valami csodálatos módon növekszik. És aki ma ezt bízza az Úrra, a következő lépésben még mást is rábíz. És erősödik a hit. És egy új élet bontakozik, egy új életforma bontakozhatnak ő. Valami egészen új összefüggésre. Akinek van, annak adott. Lesz még több. Erősebb. Világosabb. Tisztább. A hitnek csodálatos gyümölcs. És a hit pedig nincs. Szeretetlen, elégedetlen, megfáradt, hitben elgyengült. És lehet, hogy valamikor volt kapcsolat az Úrra. Ma még lehet, ha még szabad, jöjjünk keresztül.